Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. Műsorvezető dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, amelynek címe Fáraók földjén. Olá Adriennel ülök itt, én pedig Kövi Franciska vagyok, ahogy ugye már megszokhatták. Pár dolgot szeretnénk gyorsan mondani, mielőtt belecsapunk a mostani adásunkba. Ugye elvileg képeket tudnak nézni a honlapon.
Én nem tudom.
Adrien nem tudta megnézni, hogy nyilván nem, de azért próbálkozzanak eltökélten. A kontaktradio.hu, azon belül is a műsoraink, azon belül a Fáraók földjén is elvileg ott vannak a képek.
Piramisokról, illetve szobrokról. Hát megpróbálunk ma két fáraóval foglalkozni, Snofruval, illetve Keopszal vagy Hufuval. Róluk van egy-egy szoborka, illetve a piramisaikról kép. Hát nem tudjuk, meddig jutunk, mert elég sok adat van ezekről a fáraókról szerencsére, illetve az épületeikről is, de hát ha majd csúszik a következő adásra, akkor a maradék, amit kihagyunk, de lesznek képek, úgyhogy ha más nem, akkor az internet világát lehet használni erre a célra. Igen?
Igen, és vissza tudják keresni az előző régebbi adásokat a mept.hu, azon a Magyar Egyiptomi Baráti Társaságnak a honlapján, nem csak minket, hanem bárkit meghallgathatnak, aki itt volt tulajdonképpen, mint vendég. Az előző alkalommal ugye megcsináltuk, mint hogy már néztük a harmadik dinasztiát.
Mi megcsináltuk.
Mi meg, és az óbirodalom kezdetét. Erről volt szó, hogy most mikortól is kezdődik az óbirodalom. Valakik azt mondják, hogy ó, a negyedik dinasztiától egyesek, viszont már a harmadik dinasztia kiemelkedő uralkodóját, Djoszert is hozzáveszik. Ennek egyik oka az, hogy az első monumentális, a világ első tényleg monumentális kőből készült épülete, halotti komplexum a király számára, ez a lépcsős piramis, amit Szakkarából ismerünk, Memphis mellett van, északon. Nagyon szép piramis, szerintem ezt mindenki ismeri egyébként, és ez a kezdete tulajdonképpen egyrészt annak a napkultusznak, ami majd az óbirodalom idején fog kiteljesedni a naptemplomoknál, napszentélyeknél, kis obeliszkektől kezdve minden, ami nap és réfiai kifejezése, amit fáraóknak az egyik neve lesz, majd erről fogunk beszélni. Emiatt gondolják úgy például, hogy ez már az óbirodalomnak egy bizonyos kezdete, viszont a valódi elindulása az mégiscsak lehetséges, ugye mostani alkalom lesz, amiről beszélni fogunk, hogy a Snofru kezdetével, pontosabban a negyedik dinasztiával, ekkor
igen,
már tényleg...
Igen, bele is gondok vannak, hogy most ő még a harmadik dinasztia, vagy a negyedik, így teljesen ezzel is vannak gondok, hogy
és
most soroljuk.
És ha csak olyan tekintetben néz, ugye tökéletes piramis kialakulása hogyan is alakult ki tényleg, tehát hogyan lett a tökéletes piramis, majd látni fogjuk, beszéltünk Djoszernek erről a lépcsős piramisáról, hogy minden csak még nem teljesen piramis, aminek négy ügyelő oldala van, és teljesen egyenesek a szárai tulajdonképpen, majd beszélünk erről, és utána már Snofrunál három piramis is fűződik a nevéhez, de kettő
négy.
Biztosan.
Tényleg négy.
Csak akkor hiányosak az ismereteim elnézést. A lényeg az, hogy azoknál is vannak ugye hibák, ugye majd beszélek erről, hogy törpiramis és hasonlók, hát az se feltétlenül így a technika csúcsának mondható, mert ugye kicsit elrontották és ilyen bedőlt, de egyébként a legaranyosabb piramis szerintem. Na, erről is lesz szó, meg magáról a Snofruról, és hogyha van idő, akkor a nagy piramis építők közül az elsővel, Keopszról fogunk még beszélni. De most, amikor így felvázoltam, hogy miről is lesz most szó, előtte még Adrien el fogja mondani a híreket, mint
amik nem is hírek, hanem inkább ilyen érdekességek.
És ide kapcsolódnak ehhez a
témához. Igen, most pont sikerült olyanokat találnom, amik ide kapcsolódnak, tehát Snofruhoz főleg, és a piramis építés korához, Keopszhoz. Úgyhogy az első ilyen kis szösszenet. A régészek a 4600 éves Snofru által épített tört falu piramis, mert ugye lesznek egy tört falu, amit mondott most Franci. Tehát ettől a piramistól északkeletre egy kikötőnek használt épület maradványait tárták fel, amely a piramis egyik templomához egy 140 méter hosszú töltésúton keresztül csatlakozott. A felfedezés egyébként a Német Régészeti Intézet és a Berlini Szabad Egyetem közös projektje volt. Egyébként mágneses méréseket és fúrásokat is végeztek a helyszínen. Ez egy ilyen U-alakú építmény tulajdonképpen, sártéglából épült, keleti felén nem emeltek falat. Ez a struktúra valamilyen, hát ilyen kikötőnek épülhetett, nyilatkozta az egyik itt dolgozó régész, aki szerint az építmény mellett víz lehetett, így elképzelhető, hogy egy csatornán keresztül hajók érhették el a területet. A kikötők későbbi korokból ismeretesek, ahova átmenetileg a fáraó testét szállították. Ebben az esetben egyébként nem valószínű, hogy itt helyezték volna el Snofrunak a testét. A legtöbb egyiptológus úgy tartja, hogy a Vörös Piramisban helyezték őt végső nyugalomra. Igen. Snofru a negyedik dinasztiási uralkodója volt, ugye két piramist is épített Dasurban, egyet Meidumnál, és egyet pedig Szeilánál, tehát így jön ki a négy, ami az első igazi egyiptomi piramisoknak számítanak a Djoszeré után, mert ugye azt még mondta Francia, az nem volt igazi piramis alakú. Hát mondjuk itt is vannak gondok, de fogadjuk el piramisnak már, például a tört piramist. Az a most felfedezett boltozatos tetővel ellátott töltésút 140 méter hosszan a templomtól keletre húzódik, és ezzel az első ismert ilyen építménynek számít, amely egy piramis komplexumhoz tartozik. A falakat nagyon magasra, 3 méterre építették, leginkább egy csatornához hasonlít az egész építmény. Az út 2,6 méter széles, belül sárga és fehér díszítetlen vakolat látható, tehát valószínűleg lehet, hogy még régen volt rajta valami, de hát azok ugye eltűnnek az idővel. Ennyi végül is az első kis információ áradat, aztán nézzük, mi volt még itt. Logisztikai bravúrt hajtottak tulajdonképpen végre az ókori egyiptomiak, amikor több mint 10 000 a gízai piramisoknál dolgozó munkás élelmezését és elszállásolását sikerült megszervezniük egy közelű településről. A piramisépítés kulcsa a nagyméretű húsfogyasztás volt, legalábbis ezt feltételezik a tudósok. A munkásoknak az élelmezését és az elszállásolását egy a Sphinx-től 400 méterre délre található településen oldották meg, még Menkaure fáraó piramisának építése idején, tehát azért mondtam, hogy ez még nem tartunk Menkaurénél, de hát Menkaurénálnél mindegy, de nagyjából ez a korszakhoz köthető, ez a kis
ugye ő a legkisebb piramis a három közül. Igen. A kis gránit piramis, nagyon édes, nagyon-nagyon kedves piramis valóban.
A település arab neve Heit el-Kuráb, de a piramis építők elveszett városaként is utalnak rá, szerintem ez olyan aranyos.
Valóban.
A kutatók eddig egy közeli temetőt tártak fel, ahol a piramis építők maradványaira bukkantak, az állatcsontok, illetve a táplálkozási szokások vizsgálta nyomán kiszámították, hogy naponta közel 2 tonna húsra volt szükség a munkások élelmezéséhez. Bizony, a húsban gazdag táplálkozás és az elérhető orvosi szolgáltatások így lehetővé tették a piramisok viszonylag gördülékeny megépítését, mert ugye itt mindenki összi, hogy ilyen rabszolgamunka folyt, de hát nyilván nem.
Még az általános iskolás történelmi könyveinkben is az van, hogy valóban rabszolgatartó társadalom, elképesztő. De hát ugye megtalálták a piramis építőknek a városát és igen, a sírjait, és testükön is például olyan beavatkozások voltak, vagy olyan sérülésekből, ami nyilván a piramis építése közben keletkezett, de úgy ellátták őket, nagyon jó magas színvonali orvosi kezelést kaptak, ami miatt azt lehet mondani, hogy nem rabszolgák voltak, hiszen akkor vettek egyet, vagy meghódítottak, és abból akkor tehát nem foglalkoztak volna, ennyit nem öltek volna bele ennyi energiát egy rabszolgának a felépítésébe.
Igen. És az is elképzelhető, hogy sok ember sokkal jobban, hogy mondjam, sokkal jobb élet vagy étrend várta itt a munkásokat, mint a saját falujukban, mert ugye ezek végülis mezőgazdasági munkások voltak, úgymond helyi parasztok, már mint egyiptomiak. Azt is tudjuk, hogy valószínűleg az áradás idején dolgoztak, amikor is ugye a földeken nem volt mit tenni, és ilyenkor...
Ez nagyon cselesen lett kiépítve, hogy akarnak-e dolgozni, és akkor kaptak fizetséget is, tehát hogy ezt ne úgy képzeljük el tényleg, hogy
igen, igen.
Ahogy a Bibliában van például.
Hát ez a település egy olyan 35 éven keresztül volt használatban, számos állatcsontra bukkantak, már pontos számok eddig még nem ismertek, becslések szerint 25 000 bárány, 8 000 marha és 1000 disznócsont lehet szétszórva ebben a bizonyos Heit el-Gurábnál, tehát itt az elveszett városban, vagy piramisépítők kis elveszett városában. Bizony, úgyhogy nagyon érdekes számok vannak itt. Piramisépítés ugye hát nyilván komoly energiát emésztett föl, ezért a munkásoknak naponta egy olyan 45-50 gram fehérjét kellett elfogyasztaniuk, ennek ugye fele halból, lencséből, babból és egyéb nem húsételből származott. A logisztikai nehézségek miatt tejet és sajtot nyilván nem fogyasztottuk a meleg miatt, ráadásul tehenek tejhozam is alacsony volt ekkor. Tehát ilyeneket tudunk, annyira jó szerintem.
Hogy közelebb hozza az egész ókori világot hozzánk.
Bizony. Egy ilyen számítás szerint naponta 11 marhát és 37 bárányt vagy kecskét vágtak le, a húsban gazdag étrendet gabonasör és egyéb termékek egészítették, ilyet nyilván kenyér, ugye, mint alap kaja, illetve a sör, ami meg szinte alapitalnak számított. Ugye az ókori egyiptomiaknál, és ne úgy képzeljük, mint a mostani sörünket, mert szinte mondhatni gusztustalanul készült, tudod, az a kenyér
rohasztása. Igen, ezt így megtudjuk. Egyébként van egy nagyon jó könyv Gál Ernőnek, a Sör című könyve. Nézzék meg, szerintem mezopotámia és egyiptomi történetet ír le, tehát, hogy hogyan alakult ki ábrázolásokkal. Tényleg jó. tényleg.
Igen, igen, igen. A marhahús például egyfajta státuszszimbólum volt, tehát még itt is voltak ilyen dolgok. Általában az építés felügyelők fogyasztották a marhahúst, a többieknek rendre kecske és bárány jutott, hát na, de még hát nem kell őket sajnálni. Ahogy azok a síron falán látható jeleneteken is ábrázolják, tehát erre is végül is van egy ilyen konkrét forrás. Az építkezéseknél dolgozó munkások közül sokan piramisok mellett táboroztak le, nekik nem volt másra szükségük, csak árnyékra, írja a cikknek a... szerző, nagyon kedves. Megtalálták a legrégibb egyiptomi papiruszokat.
Ez a harmadik
cikk? Említja a harmadik cikkünk, igen. Egy eddig ismeretlen ókori kikötő maradványaira bukkantak, már megint egy kikötő, köztük pedig a valaha talált legrégebbi papiruszokra, mármint Egyiptom területén, a Vörös-tenger partján, szó eztől 180 kilométerre délre van ez a térség, Wadi al-Gurf. Itt tárták fel ezt a kikötőt, Keopsz korából, onnan tudjuk, hogy Keopsz korából, mert, mindjárt mondom, a kikötőben 40 papírust találtak, a hieroglifákkal telerajzolt dokumentumok, az egyiptomiak mindennapi életét írják le, ugye nekem nagy kedvenc témám az egyiptomiak mindennapi élete, olyan kedves, igen, kis könyvek szólnak kedvenc erről.
Igen, például a hétköznapi élet a fáraók korában, vagy valami ilyesmi, azt is ajánlom, lehet, hogy ma ezeket fogom mondani, csak hogy beleszúrok egy-két könyvet, nagyon jó egyébként tényleg, és nagyon, nagyon kedves tényleg hétköznapi dolgok. Hogyan éltek, hogyan festették magukat a nők, hogyan voltak ilyen pipere dolgaik,
meg a
válás.
Meg a kis játékaik, igen, igen, gyógyászat, nagyon kedves dolgokat írnak le. Minden napért, és néhány papíruszon látható a dátum, miszerint Keopsz uralkodásának 27. évében írták, mert innen jön be Keopsz a képbe, ugye a mai egyik fáraónk. A szövegek havi jelentéseket és részleteket is tartalmaznak a kikötőben dolgozó munkásokról és az ő életükről. A francia-egyiptomi közös ásatás... Na, tehát ez egy ilyen francia-egyiptomi közös ásatás volt. Egyébként sokat elárulnak ezek a papíruszok az akkor élt emberek életmódjáról, jogairól és még kötelességeikről is. Most egyébként a Suezi Múzeumban található, ahol tanulmányozni fogják bővebben is. A régészek a munkásoknak helyet adó szállások maradványaira is rátaláltak egyébként, illetve ilyen sziklából vájt barlangokat, köteleket, szerszámokat, valamint kőtömböket is találtak, amelyekre szintén Keopsz neve lett ráírva, rávésve vörös tintával. Úgyhogy Keopsz nevével nagyon sokat találkozhatunk ebben a térségben. Na, ennyi lett volna ez a három ide kapcsolódó kis hírecske, vagy érdekesség, úgyhogy szerintem menjünk most el zenélni, és akkor utána folytatjuk először Snofrufáróval, aztán a piramisaiból, és utána pedig belevágunk Keopszfáróba, aztán ahogy jut idő, hát szerintem róla annyit lehet beszélni, hogy lehet még akár a következő adást is vele fogjuk eltölteni. Az egész évet, igen. Na, úgyhogy most egy kis zene.
عقلي ما بيمشي عقلك
هلو هلو هلا
Üdvözlünk mindenkit, ez a Kontakt Rádió műsor, amelynek címe Fárók Földjén. Még mindig Olá Adrián, örülök én, még mindig Kövi Franciska vagyok, és még mindig az Óbirodalom csodálatos uralkodóival folytatjuk a kis előadásunkat, ugye az előző blogban Adriántől meghallgathattunk nagyon szép híreket, három különleges hírt, és ami ide kapcsolódik a mai adásunkhoz, úgyhogy extra jó, majd hallgassak vissza, ha esetleg lemaradtak róla, mert tényleg érdekes volt.
Nem mondom el még egyszer, az biztos.
A lényeg, hogy tényleg érdekes, legrégebbi papírusz, meg minden volt, tehát elképesztő.
Húsok,
és hogy ki mennyit evett a piramisépítők között, úgyhogy ez elképesztően jó cikkek voltak, talán ez eddig a legjobb válogatás. És ugye most bele is vágnánk a negyedik dinasztiába, ami ugye az Óbirodalomnak a kezdete tulajdonképpen, vagy egyesek szerint a harmadik, de ebben most tényleg nem megyek bele, a negyedik dinasztia körülbelül, én nem megtaláltam magam kompatibilisnek, hogy arra, hogy ez véleményt formáljuk, sajnos nem tudok dönteni. A lényeg, hogy a negyedik dinasztiáról lesz most szó, mert Kákosi évszámait fogjuk mondani, Adrián, mert ezek a megbízhatóbbak, meg minden. Ez 2570-től 2450-ig mondja ezt az időszakot, természetesen időszámításunk előtt. Tessék?
Tök más, azt nézem, hogy az enyém
például. Hát, ha bármelyik könyvet kinyitják, mindegyik más, körülbelül kell csak tudni, hogy el tudjuk őket helyezni valamikor nagyon régen, ugye, ja, ahogy szokták mondani. Akkor bele is vágnék egy kicsit Snowfruba, és aztán majd így
belevágok,
ahogy haladgatunk a híres piramisairól, és majd lesz szó, de először is azt kell leszögezni, hogy Herodotosznál olvashatunk Keopszról, és őt úgy tudják a világon szinte mindenki, hogy a első nagy piramis építője, és a valódi piramis, és hogy tényleg ő a kezdete, de elfeledkezünk magáról, Snowfruról, nem is annyira híres a neve egyébként ahhoz képest, hogy mennyire hatalmas változás jelent például Djoszerhez képest, mint külpolitikailag, belpolitikailag, építkezésileg, tehát tényleg ez egy, csak úgy tette az épületeket, amiket épített, az mindjárt ki is fogok térni, hogy miket csinált. Tehát a lényeg az, hogy megint Herodotosztól tudjuk azt, hogy mondjuk Keosz milyen volt, és milyen kép maradt fent róla, aminek majd később.
Egy zsarnok, egy igazságtalan zsarnoknak mutatja be Herodotosz.
Igen, nyilván onnan indult ez, hogy a piramis építőknek is milyen rossz életük van, és hogy egy zsarnok építette, tehát ezek nagyon érdekes képek, hogy hogyan állt hozzá.
Tehát tegyük hozzá, hogy dolgozni senki nem szeret, úgyhogy akármit mondhatok.
Hát természetesen nem beszél arra, hogy Herodotosz vajon mit dolgozott, amíg Egyiptomba henyélt, ugye? Így is mondhatjuk, és írta szépen a görög-perzsa háborúkat, tehát elég érdekes ez is, de erről nem fogunk megint véleményt alkotni. A lényeg, hogy...
Már megbeszéltük, hogy Herodotosz nem mindig mondik.
Amennyit hallották, hogy jó, lehúztuk.
Mit is mondtunk, hogy egy jól eső kis olvasmány, tehát egy nagyon humoros, tényleg.
És mindenki olvashatja egyébként a nem hozzáértők is, tehát tényleg egy minden olyan, el van magyarázva.
Olyan nyelvezeten, vagy hogy mondják, azt írodott, ami
nem
igen,
ennyire,
hogy ilyen teljesen érthető, és annyira tényleg ilyen, nekem ilyen könnyed olvasmány is. Szerintem nagyon jó kis forrás.
Én is nagyon szeretem egyébként, tehát ajánljuk. Ugye Snowfrock urának bámulatos tevékenységei volt, tehát olyan szinten fejlődött minden, hogy azt csak, na, mindjárt kimondom, mindjárt elmondom, és lerántom a leplet Snowfrockról, hogy mennyire sok blogot is csinált. Vannak ugye a piramisai, mi már arról tanúskodik, hogy a piramisok vannak, akkor azért rend van, vannak munkások, valamilyen konszolidáció megtörtént, és hogy ugye a napkultusz is vallási tekintetben elkezdett fejlődni, ami magával vonza ugyanúgy a művészetnek a fejlődését is. Ez a kettő, művészet és vallás egyébként már nem elkülöníthető, tehát hogyha csak a piramisokat nézzük, mint vallási szimbólumok, amik majd később időkben is ki fognak bontakozni jobb, amikor a naptemplomok lesznek, ott is egy kis obeliszt, tehát hogy maga ez a nap, az ugye nagyon fontos mindenképpen.
Mielőtt elkezded az építkezéseket, majd mondok róla pár dolgot.
Mindenképpen, jó? Még én is még annyit mondanék róla, hogy nem csak a piramisai fontosak, hanem például a halotti temploma is, tehát hogy ez is elég érdekes, hogy ezt is már ugyanála elkezdődött, valamint 35 új telepet, ilyen házat alapított, ami szintén az élénk belső kolonizációs tevékenységét hirdeti, viszont meg kell említeni az aktív külpolitikát is, ami majd az Óbirodalom idején is volt a későbbi időkben is a nagy piramis építőknél, majd ezt akkor Adrián mindjárt kifejti, hogy hova is, de minden irányba tulajdonképpen.
Expedíciók voltak, háborúk voltak, kérem szépen, építkezések voltak, tehát beindul az élet Egyiptom. van.
Igen, amik ugye legfontosabbak, például a sínai félszigetre vezette. Erről kérlek, hadd ilyen pár dolgot.
Most mondjam, kereskedelmi expedíciók. Várjál, nekem úgy van, kérlek, hogy ugye Snofru felismerte a kereskedelmi jelentőségét, hát miért ismerte volna, számos hajót épített, melyek közül akadtak tengeri hajók is, tengerjáró hajók. Tehát az nagy dolog, mert ugye az egyiptomiak nem voltak tengeren valami erősek, vagy igen? Folyón nagyon jók voltak, tengeren kevésbé. Lényeg, hogy tengerhajók is voltak. Lehet, hogy most nem mondtam. Mindegy. A palermói kó egyébként említ egy expedíciót Byblosba. Ugye Byblos még jó párszor elő fog. Nem? Nem szeretett Byblost?
Együtt fordított a Byblost, ja, úgyhogy igen. Nagyon jó.
Tehát indított oda egy expedíciót, ahonnan különleges fákat, alig hanem cédrust, vagy valamilyen tűlevelűt hoztak. Ugye a 13. uralkodás évében, tessék?
Csak a Libanon is Libanon jött a cédrus.
Van
is
erről egy elég hosszú történet, ugye? Majd szót ejtünk róla. Hát, hogy mentünk a Libanon
cédrusért. Igen, az új birodalom, egy új egyiptomi nyelven írodott szöveg, ugye? A kinek is valakinek az utazása.
Azért nem akartam.
Jó. Úgy tudod, az egyik, hogy új egyiptomi szöveg nagyon jó, változatos, és nehezen fordítható, de megküzdöttünk vele, és nagyon jó, és
Na jó, akkor folytatom jó, az expedíciókat és a fákat. Tehát Libanonból hozott cédrus. De vörös lettél. Tehát annak a részét arra használta, hogy hatalmas, több mint 100 méter hosszú hajót építsen belőle. Ez minden bizony ilyen állami bárka lehetett. Nílusi útjai során használta ezt. 60 királyi, 16 pár evezős hajó is épült. De aranyos, hogy ezeket így leírták annó. Következő évben pedig újabb 3 nagy méretű hajó épült különböző fafajtákból, és a királyi palota kapujának elkészítéséhez is idegenből hozott fákat használtak. Ókori cédrus gerendákat Snofru első dasuri piramisában, a tört piramisban is találtak. És mondom, mindjárt sínai félszigeteset, mert megtaláltam, ugye a külpolitikáról is beszéltél. Líbiában, Núbiában és a Szinájon is hadakozott. A sínai félszigeten például elfoglalt kőbányákat, illetve ilyen türkizbányák birtoklásáért is folytatott háborút. 2 egykorú dombormű tartalmazza a nevét itt egyébként. Egészen Libanonig eljutott, úristen, már bírom ezt a szót kibondani. Ami még érdekes, hogy a 8. uralkodási évében a líbiaiak ellen viselt hadat, ugye ez Egyiptomnak a nyugati testvére, vagy mi a szomszédja. 11 000 hadifoglyot és több mint 13 000 jószágos zsákmányolt innen, a Nubé elleni hadjáratot pedig az uralkodásának 13. évében indította. Itt már innen azt hiszem 7 000 hadifoglyot ejtett, illetve 200 000 jószágot terelt haza, és Snofru délen és északon erődöket épített, majd ez az erődépítéshez is.
Ó, ez nagyon menő lesz a később időszakban is.
Nubiáról van ugye szó. Hát végül is ennyi, meg Buhen ugye ez a nagy erőd városról, már még a új birodalom idején beszéltünk önöknek esetleg, ha még emlékeznek. Úgyhogy ennyi, tehát Líbia, Núbia, illetve az expedíciók miatt Libanon, sínai félsziget, úgyhogy a külpolitikait itt beindul most Snofru alatt elég rendesen.
Akkor még folytatnám annyival, hogy Snofrut már istenként tisztelték életében is, ami elég érdekes szerintem.
És szerintem ugyanúgy,
mint köszönöm, és ugyanúgy, mint az első dinasztia idején is, újra hórusólyommal való azonosságot hangsúlyozták a királynév írásánál, beszéltünk a szerekről, ami a névtábla, amiben most szintén nem fog belemenni. De érdekes, hogy az ábrázolások tekintetében fennmaradt olyan ábrázolása, ahol a király egy ilyen különös fejdíszt visel, amit 2 hosszú tollatkos és tehén szarvat kombinál, és ez a korona különböző isteneknek a jelzői tulajdonképpen, és különböző istenekkel való azonosítására utalt, tehát már ebben az időszakban is. És mint mondtuk, hogy még Keopszról egy ilyen negatívabb kép maradt fent, addig Snofru egy ilyen igazságos és kegyes király, aki a néppel beszélget, és derűs és kedves, tehát hogy tényleg egy ilyen pozitív kép.
Igen,
maradt
az előre
róla.
Azt jelenti, hogy az igazság ura, tehát itt tényleg.
Valóban. És ezt ugye azt mondják, hogy ez teljesen helytálló is volt, mert hogy például tisztelete nem is szűnt meg a halála után, hanem a középbirodalom alatt még jobban felerősödött, és például ugye Dazsúrban is vannak ezek a különböző építkezések, meg hogy az elődöket keresik, és azonosítják velük magukat, önmagukat, azok későbbi uralkodók, tehát nála ez tényleg egy jó pozícióban volt így, mint egy jó kornak az uralkodója. És 2 irodalmi szövegben, a Noferti intelme, vagy Noferti proféciájában, ugye ott is előtűnik, valamint a Veszkár papíruszban, a híres mese, amiről szintén egyszer folytattuk, a varázslós történet. Itt is egy ilyen rokonszenves. Igen, egy rokonszenves, ez a másik neve, mert mindent el kell nevezni 4 félképpen, hogy összezavarjunk mindenkit. És itt tényleg egy kedves uralkodó volt, aki a néppel is érintkezik, és egy teljesen pozitív uralkodó, tehát nem tudjuk, hogy milyen volt, de róla azért utódához képest egy teljesen pozitív kép maradt fent.
Még a személyéről egy pár dolgot. Uh-huh. Huninak a lánya, első Hotep Heres volt az ő felesége, és három fiát még életében elveszítette, és azért kerül majd fiatalon a tróra egy késői gyermeke. Hufunál is meg lesz ez, hogy nagyon sok gyermeke lesz, illetve lányai, és hogy valamelyik már életében meghal, és utána kerül majd Jedefrey a trónra. Jedefrey, akinek először szerepel Ré a nevében, és innentől indul ez a hagyomány, úgymond, hogy Ré fia, ez a Ré fia titulatúra, ez az epiteton a Ré, mint Isten királyba kerül a névbe.
És mint nagyon mint tényleg ugye a Ré fiai, tehát, hogy mint tényleg ugye záré kifejezés, ez itt ekkor tűnik fel a negyedik dinasztiában, tehát ez igen. Érdekes.
Snofru egyébként már Manetónnak a király listájában is megtalálható, Kerbherész, vagy pedig Szórisz névvel azonosítja őt, illetve még Flavius és Africanus, ugye ők is ilyen nagy írók voltak, ők is megemlítik Snofrut, illetve 26 és 28 évi uralkodási időt társítanak a nevéhez. És akkor itt van ez ugye, hogy Kerperész például a harmadik dinasztiába sorolják, Szórisz viszont a negyedikben, tehát ez igazából mind a kettő ő maga, Snofru, és így ezért van ez, hogy nyilván ezek a nem egykorban éltek vele, ezek a szerzők, és így valószínűleg hallomásból próbáltak valamit össze eszkábálni, valami királylistát maguknak, illetve ugye még uralkodásának a legfontosabb eseményeit a palermói kőnek nevezett töredékes bazasztéről ismerjük, ami az 5. dinasztia végéről számozik, tehát még mintegy 200 évvel később, tehát ez sem mondható ilyen teljesen megbízható forrásnak. Úgyhogy igazából ennyit róla, és akkor az építkezéseiről, hogyha piramiseikről.
Akkor a piramiseikről pár dolog, ugye három biztos az övéselvek, van egy negyedik, hát amiből kevés maradt fenn. Arról majd mindjárt lesz, ami biztos, az a két dasúr és a médomi piramis. A médomi piramis az sem feltétlenül teljesen piramis, sőt alig hasonlít, ugye láthattuk a
igen, ugye megnézik a képet, igen, lehet látni a különböző fázis, ahogy épült, mivel hogy a külső burkolat már egyáltalán nincs meg rajta, és azért szerintem mókás. Mókásnak mondanám.
És itt azt mondják, hogy a mai az teljesen így az eredetinek egy ilyen maradványa, vagy hát egy ilyen roncsa, tehát hogy nem így kell ugye elképzelni, tehát tudták, hogy kell építeni. És ugye a másik kettő a tört piramis, ami szintén volt egy elképzelésük, ki volt számítva, de ugye túl meredekek voltak az oldala, és amiatt időközben meg kellett változtatni
A dőlésszöget,
köszönöm, igen, és...
Számíthatsz rám, Franciska, ilyen szakszavakban.
Tudom, hogy mindig.
Te is mondtad.
Lublum. És a másik pedig ugye a tényleges valódi piramis, amit én személy szerint Adriennel együtt a valódi piramis, első valódi piramisnek tekintünk, az szintén ugye a dazsúri vörös piramis, ami ugye vörös színe van, a színe innen van, valamiért így adja az utókor neki, nem túlságosan is.
Nem vörös.
Egyedi? Hát kicsit vörös. De nem annyira. De egyébként ezeket meg is lehet nézni, tehát nyilván nem zárják el, de hogy én például láttam kettőt, és a médumit azt majdnem.
Mert az volt. Felé kanyarodott a busz.
Nem van, nem, hogy azt mondták, hogy az, de az bármi lehetett attól még, mert csak a körvonalait lehetett látni. Úgyhogy...
Hogy hívják azt, amikor a melegben olyan furcsa képeket látsz?
A Hortobágyon is olyan van.
Igen, az, lehet az volt, Délibáb.
Délibáb, ez az, igen. Adrien, csak úgy brillírozol. És ezeket ugye meg lehet nézni, egyébként nagy a triász piramisokat is, sőt valamelyikbe be is lehet menni, amelyik éppen nyitva van, ez kettőtől függ általában. De ezeket ajánlom egyébként, mert szerintem nagyon jó, de a lényeg,
voltál
hogy
valamelyikben?
Van... Igen.
Csak olyan kis személyes érzés.
Hát voltam a két legnagyobbat, tehát voltam Keopszéba és Kefrenébe, és a legkisebb ugye nem, mert amikor kétszer voltam ott, akkor mind a kétszer más volt nyitva. Be lehet menni, nagyon érdekes egyébként.
És milyen szűkös, vagy hogy van?
Az hát ilyen kis, ugye van a bejárata oldalt, ahogy fel kell mászni, és aztán ilyen csináltak egy ilyen lépcsőzetesen, megcsinálták, hogy ugye lefelé lejt az egész, de így megcsinálták, hogy le tudjunk menni, és így lefelé kell az elején nagyon sokat menni, bedöntött háttal, tehát hogy nem a legtágasabb, mert egyenesen nem lehet benne menni, de egyébként jó, nagyon sok ember megy mindig, és nagyon sok jön is ki, tehát hogy ez egy ilyen tényleg, ha már valaki ott van, akkor meg szokta nézni.
Nem ragad be senki.
Nem ragadna, ha csak nem, akkor nem mennek be sokan, mert klaustrofóbiásoknak mondjuk nem ajánlják. De egyébként tényleg jó, meg egy élmény szerintem, úgyhogy tényleg megéri. Na, szóval visszatérünk még, mert még nem haladunk annyira előre, ugye az Óbirodalom további piramisai, hiszen még Snofrunál vagyunk. Még beszéltünk, ez a médomi piramis, ami már csak az eredetinek a roncsa, és nem annyira jó, mert ilyen rongálások is történtek. Amúgy a dombon áll az egész, és olyan, mint egy torony, nem? Igazából. Igen. Mint egy ilyen világított torony lenne egyébként. Pontosan ezt gondolkoztam, hogy mi teljesen zikkurátó, igazad van. És tényleg. Tehát a külső rétegeit azt egyrészt ugye lehordták, mert ugye beszéltünk az új alatt is, hogy ez teljesen bevett szokás, hogy elbontják rá, de ezeket ilyen...
Bizony, és ráadásul a mai város, tehát a Kairó épületeiben megtalálhatóak a burkolat például, mert olyan jó minőségű kőből csinálták a burkolatot a piramisoknál, hogy onnan vették el a mai... Tehát szerintem ez tök érdekes lenne erről, például egy túrát lehet van is ilyen szervezni, vagy van
hogy benne ér, nem. De egyébként
hogy a kövek tovább élése a mai építkezésben.
Igen, ez valóban.
Meg is ezt megcsinálom én is.
Jó. Szóval ez tényleg egyébként nagyon érdekes, hogy el tudják hordani, meg hogy él együtt a múlt is a jelen, szerintem egyébként nagyon jó. Vagy nem tudom, nyilván, hogyha más nép lenne ott, és mondjuk nem egy arab, akkor valószínűleg már belenne minden építve.
Ezt tehát... erről kellett volna írnod a szakdolgozat, szóval, hogy tovább vitt az előző.
Sajnos nem erről fogom írni most már, mert jövő péntek a leadási határidő, mint kiderült. Ja, csak a címbe jelentőnek.
Ja.
Nagyon érdekes témán van Hadrianus császár és Augustus császár Egyiptom politikáját hasonlítom össze művészet és vallás tekintetében. Nem tudjuk, mi lesz belőle, de szerintem ez egy nagyon érdekes téma. Az egyik egy őrült volt, a másik meg szintén őrült, csak az egyik nem szerette, a másik imádta. A két véglet.
Egyiptomot?
Igen.
De jó, jó hangzik.
Majd megbeszéljük adásunk.
Jó, oké. Kanyarodjunk vissza a piramisokhoz.
Szóval... Ugyan elhordták a részeit, mint Adrián is mondta, vagy pedig építés közben a piramis félig romba dőlt, ilyen is volt, el lehet képzelni, hiszen a második se éppen a kivitelezésnek a csúcsának mondható. Az első terve a lépcsős piramis építését irányozta elő, a lépcsők száma 7 lett volna, tehát hogy ez is ilyen lépcsősen lett volna kialakítva, de az építés közben a köveken készült ilyen rajzok is lépcsősnek mutatják, ezeket meg lehet látni, valamint majd, tehát hogy vannak benne karcok, és így követhetik a munkának a fázisát, elég érdekes szerintem mindenképpen. És később egy megnagyobbítás után a lépcsőközöket kitöltötték, tehát a piramis ugye gula alakúvá lett, gula, mert ugye ezt matekból ismerjük, hogy ez a piramis az valójában gula, a piramis forma meg teljesen más a matekban, a geometriában, tehát a piramis az egy gula, érdekes. Azért, mert 4 oldala van,
most
nem 3. A lényeg, hogy ez egy gula épület, csak piramisnak hívjuk, de gula.
Mert szebb, hogy hangzana már, ó, a nagy gízai gulák,
lehet, hogy ez volt az oka. Attól féltem, hogy teljesen más olyan, mint hogyha egy kört négyzetnek hívnánk, mert az nem, az egy kör. Nagyon érdekes. Tehát...
Mi volt? Teljesen elveszettem a fal. Igen?
Az, hogy
folytasd. Ne menjünk bele, kérlek.
Később, igen, erről beszélünk. A tört piramisra gyorsan még áttérek, ami szintén ugye volt erről szó is. Van kép róla fönt egyébként?
Van.
Nagyszerű, akkor azt is tudják nézni. Egyébként beírják,
mind
és tényleg a legkedvesebb.
Mind a háromról, kívül mindegyikről van.
Mind kívül?
A negyediken, amit te nem is tudsz, hogy van. Tehát
teljesen
a törtről, a médumiról és a vörösről is, igen, van fent kép.
Köszönöm.
Illetve Snofrunak egy szobráról. És Keopsznak egy nagyon pici szobra, annyira az érdekes, egyetlen, hogy az ókori világ csodáinak egyike, ugye ez a hatalmas Keopsz piramis, ez a hatalmas gigászi építmény, ez maradt meg Keopsz után, ez a hatalmas gigászi góla, és ezzel szemben Keopszról egyetlen egy kézzel fogható kis szobrocska, vagy mi ez, emlék maradt meg, egy 7,6 cm magas kis szobor, amiről szerepel a neve Keopsznak.
És nem is látszódik
és
az
ennyi,
arca.
És kész. És vége a
csodálatos, és képzeljék el itt is, hogy milyen halotti,
igen,
halotti felszerelése lehetett neki is,
igen,
például elképesztő.
Ha csak elképzeljünk egy Tutánhamont, aki igazából egy jelentéktelen alak
mindig
volt.
Mindig felhozzuk. Igen. Akkor képzeljék el ezt, vagy Ramszeszt. Te jó ég, Ramszesz.
Jézus. Orros.
Látom, ezt téged is beindítottam, ilyen legalább.
Igen.
És akkor gyorsan még a tört piramisról pár dolgot, ez így látszódik, amit mondtam, hogy a munka folyamat az megszakadt, mert rájöttek, hogy ez így nem fog menni, és vagy csinálunk valamit, vagy összedül az egész úgy, ahogy van, úgyhogy megtörték. Tört piramis ez a neve. Ugye a formájáról lett elnevezve. Erről most nem fogok nagyon sokat beszélni, hibás.
De,
tehát.
Én arra gondoltam, én most ezt kitaláltam, hogy ma csak Snofruról legyen szó.
Jó.
Mit szólsz?
Nagyon benne vagyok, én kedvelem.
Úgyhogy nyugodtan fejts ki a tört piramist.
Itt vannak pontos számaim is, hogyha valakit érdekel, hogy az ér hajlásszöge középtájon megváltozik 54,31 fok helyett 43,21, ezt képzeljék el, mekkora törés, szóval ez legalább 20 fok. Pontosan, teljesen hihetetlen váltás. És a törtvonó piramis abban is rendhagyó, hogy két bejárata van, északon és nyugaton, nagyon érdekes, mert egy szokott lenni, neki kettő van, biztos, ami biztos. Különböző magasságban két sírkamra épült a piramisban, majd beszélünk a nagy piramisokról később a következő adásban, és azok, hogy hogyan épültek, hogyan néznek ki, egy ilyen belső rekonstrukciók is lesznek. Ezt most elterveztem én is, úgyhogy ez nagyon jól fog kinézni a különböző rajzok, tehát egy ilyen keresztmetszet. Metszetet fogunk látni. Akkor még van még ugye a vörös piramis, ami szintén Dasurban van az északi, de ezek egymás mellett találhatók egy köpésnyire, vagy tevével is meg lehet közelíteni, nagyon kedves. kis hely. A legrégebbi ránk maradt gula, teve.
Ja, teve.
Amit ugye megbeszéltünk, hogy az arabok hozták be a perzsák által. Elképesztő. Mivel mindenkinek összeáll az ókor egyébként története, hihetetlen dolgok vannak itt. Tehát ez a legrégebbi ránk maradt gula alakú sírépítmény, teljesen gula, pontos, csinos, úgyhogy nagyon jó. A két piramis, ez egy csinos piramis. A két csinos piramis gula. Időben... Tehát, hogy ilyen érdekes, hogy a fejlődés, hogy akkor a tört volt hamarabb, hogy nem sikerült még, és utána lett tökéletesítve, mert hogy itt már ki lett számítva, és tanult meg az előző kettő hibájából, hogy talán hogyan kéne az egészet megépíteni. És ami nagyon érdekes még benne, hogy mit is mondjak még erről, ami biztosan annyira fontos, és nem ennyire adatszerű, hogy magukat is érdekelje. Az, hogy a piramisból előkerült egy férfi múmia, annak legalábbis a maradványai, és abból úgy látszik, hogy Snofru ezt a piramis választotta a sírjának. A déli piramisban csak egy miniatűr szimbolikus múmia volt elrejtve. Szóval, hogy kell elképzelni. Az egyikben ugye megtalálták egy férfi múmia maradványt, a másikban, a déliben pedig csak egy miniatűr, szimbolikus múmia volt elrejtve. Elképesztően érdekes.
Az ez a kis Keops szobor is az lenne. Nem, nem.
Ne zavarja össze. És az, hogy a kötelékek, denevér és egyéb állatkoponyákat és egy bagolycsontvázat takartak. Vajon miért? Mi volt a céljuk?
Ez amit mindenki... találtak? Vagy igen.
Remélem mindenki látja, jó volt az előző, Joseph-nél pedig marha lábszára, tehát hogy valószínűleg oda ment valaki, evett, ott hagyta, amit megevett, a maradékot is kijött, tehát hogy ezek ez ókor, elképesztő, és valaki szerint nem érdekes és vicces, hát Adrián már sír örömében, tehát ez nagyon jó korszak. Aztán van egy vicces nevű arab férfi ásodása, akit most nem fogok elmondani, mert még a vége lesz itt az adásnak, Ahmed Fakri egyébként, az ásodásai az 50-es évben feltárták a déli piramisnak a halotti templomát, amiről ugye beszéltünk, hogy nem csak sima piramis volt, hiszen ezek nem csak piramisok,
igen, kérem. Igen, én akarok ezekről melléképületekről beszélni.
Tehát a lényeg, hogy megtalálták, és a völgytemplomnak a vagy templomnak a domborművei nagyon fontosak, az ottani romoszábrázolásokkal gazdagítottak egyébként az óbirodalom államszervezetére vonatkozó ismereteket, mert ezek a nomoszok, nomoszrendszerek vannak, azok élén egy kormányzó, na majd ez fog tulajdonképpen az óbirodalom végét jelenteni, amikor ezek fellázadnak és kezdődnek a harcok, de nem megyünk ennyire előre. Az északi piramis, keleti oldalán pedig a sivatag még feltárásra vár, bár nem tudom, mert nem majd, de nyilván azért még van mit ásni, én mondom. Ami még nagyon fontos, hogy hát igazából ez az első tényleg valódi piramis, amitről kijelenthetjük, hogy az, Adrián.
Én azt álltam ki, hogy menjünk el még egy nagyon rövid zenére, és akkor utána meg összefoglalom.
Jó.
Lehet egy rövid zenét akkor még kérni, és akkor utána egy kis építkezés még. We'll be right back. Üdvözlünk mindenkit, az itt a Fárok Földjén című műsor a Kontakt Rádióban. Olá Adrián vagyok, Kövi Franciskával ülök itt még kb. 5 percig. Gyorsan össze is foglalnánk akkor, hogy Snowfruról volt szó, de igen, előtte még pár dolgot mondok az építkezésekről, és igazából
bocsánat,
két mondat.
Bocsánat, még annyit szeretnék mondani, hogy rájöttünk időközben, hogy ez a Venemon utazása című új egyiptomi szöveg, amiről volt szó. Nászok Benep Dzsedurról, Akis Mendész. Tehát akinek, mindent tudunk, és mindenképpen van
a Libanonba,
vagy Biblos és a Cédrus. Tehát tényleg ez így rendben van, csak gondoltam,
csak, hogy mondjuk. Maradjunk.
Adósok. Szégyenben.
Na, az a lényeg, mi a lényeg? Dahshúrban vannak ugye a piramisai kettő, legalábbis Snofrunak, ez Kairótól egy ilyen 20 kilométerre délre van, tehát két piramis van itt, az északi vagy vörös piramis, ennek halotti temploma egy kicsi templom, sietve fejezték be, és tartozik hozzá még egy völgytemplom is, erről viszont nem sokat tudunk, hiszen még az ásatások nem haladtak annyira elő, és nem is kezdődtek meg, hogy mondjunk adatokat róla. A másik piramis, a tört piramis, ez korábbi az előzőnél. A völgytemplom a különösen érdekes a templom fejlődés szempontjából, hiszen ez az első képviselője a völgy típusú templomoknak, amihez ugye tartozik egy udvar, pillérek, szobrok, a keleti oldalán pedig egy kis kápolna talált. Ez majd ez a hagyomány elkezdődik, és ez így minden piramisnál majd így lesz felépítve, ez a völgytemplom. Aztán van a Médumi piramis, ez mellett is van egy kis templom, vagy kápolna, ezt soha nem fejezték be, nincs rajta a tulaj neve sem, kicsi, mint egy királyi emlékkápolna. Nagyon kedves. Itt egy kis tető nélküli udvaron 2,2 méter magas stélét állítottak fel, és egy nagyon hosszú folyosó, vagy ilyen causeway vezet a völgybe.
A causeway. És a pódium.
Igen.
Nagyon sok angol előadást hallgattunk is annyi. Tehát, hogy pódium, és a... de jó ég. Igen.
És akkor foglaljuk össze, ugye ma Snofruról volt szó, az Óbirodalom negyedik dinasztiának mondjuk ki első fáraója Kerekperec, de hát ugye nyilván nem biztos. Mit tudunk róla?
Első, volt a jó király.
Igen, a jó király első Hotepheresznek volt a felesége, tehát a felesége volt első Hotepheresz.
Aki ugye Keopsnak az anyja, igen, és igen. Akinél a nagy piramis mellett a kis piramisokban igen. Hihetetlen baldahinos ágyakat találtak, igen. Csodálatos ékszerekkel
egy
együtt.
Eddig nem kirabolt, hogy mondják, azt érintetlen kis rejtek helyét találták meg az ő kis dolgainak, bútorok, amit most mondott Francis, meg mindenféle használati tárgyak, nagyon szép. Igen, ez erről például a felfedezések krónikája.
Az ókönyv a felfedezésének krónikája. Valóban, Nicholas Reeves, a Tibet oda-vissza tudjuk három nyelven.
Nagyon jó
könyv ajánljuk.
Háborúk, Lévia, Núbia és ugye a Sinait kell itt említeni, említettük, hogy rengeteg hadifoglyot és jószágot hozott innen el, illetve ugye a Sinájon főleg a bányák miatt történtek összecsapások, illetve ugye mindenféle expedíciót bonyolított le, nagy hajókra volt szüksége, amikhez ugye fára volt szüksége, amihez külföldre kellett mennie, mert Egyiptomban nincsenek megfelelő fák.
Mondjuk ki.
Igen, tehát Biblosba is indított expedíciót például, és nagy hajókat épített, tengerjáró hajókat is. Csak piramis építkezéseit ismerjük, hogy a Zahi Hawass szerint összesen 4 piramist épített. A Szeilai piramis volt az első. Ezt korábban a harmadik dinasztia piramisai közül valónak tartották, lehet azért gondolod te is, hogy mondtad, hogy csak 3, mm-hmm. Tudod. De a legújabb felfedezések szerint ez a Szeilai piramis egyértelműen
Snofru. Nem vagyok napra készen.
Két piramis a található Dahshúr mellett, ugye a Tortfalú és a Vörös piramis, ezeknek mindenféle templomaik vannak, völgytemplom, halotti templom, kis kápolnák, amit az előbb elmondtam, és a negyedik nevéhez kapcsolt piramis esetében nem eldönthető egyébként, hogy teljes egészében az ő munkái közé tartozik-e, mármint, hogy ő hozzá tartozik az épület, tehát az a Médumi piramisről van szó, vagy pedig átvette egy más uralkodótól ezt a piramist, vagyis az építésének a szakaszát. Szerintem ennyi a lényeg Snofrunál. A következő alkalommal belevágunk Keopsba. Szerintem biztos, hogy ki fog tölteni egy adást az ő élettörténete és építkezése és mindenféle dolgok.
Majd meg ugye teszünk szép képeket meg.
És akkor tudunk hozni Herodotosztól
forrást.
Forrást. Nem? Vagy,
de.
Vagy...
de.
És akkor meg be tudjuk mutatni, idézve, hogy mit gondolt Herodotos Keops fáraóról, és akkor ugye bemutatjuk a piramisát, meg a kis szobrocskáját.
Igen.
Illetve hát nála is voltak, például az ő nevéhez is fűződnek ilyen ókori történetek, ez a Hufu és a varázsló, ugye?
Igen, mert
az
a Veszkáról, akkor erről is lehet, hogy beszélünk. Lehet, hogy el is hozzuk azt is.
Igen, és
a
akkor lehet abból is panaszait. És akkor lehet abból is olvasni fel, úgyhogy majd megcsináljuk ügyesen a következő adást. Igen. Jól van, hát köszönjük szépen a figyelmet.
Köszönjük szépen.
És akkor 4 hét múlva találkozunk. Viszont hallásra.
Kontakt Rádió.
A fáraók földjén. műsorvezető, dr. Győri Hedvig és Varga Anna Mária.